Ez itt az Adóinfo, folytatjuk adásunkat. Mai témánk a házi pénztár kezelése, a szabályzat kialakítása. Az imént azzal fejeztük be, hogy a házi pénztár szabályzatot a valóságnak megfelelően kell kialakítani. Mik az általános szabályok, minek kell még szerepelnie a házi pénztár szabályzatban?
Meg kell mindenféleképpen határozni, hogy mi legyen az a pénzösszeg, ami ott maradhat a vállalkozásnál a napi zárás után.
Problémát?
Igen, ez okozhat sok problémát a jövőben is, mert hogyha azt szabályozza, hogy mondjuk 50 ezer forinttal zárhat a pénztár, és ugyanakkor neki meg 5 millió forint van a kimutatásai alapján készpénzben, és neki ezt be kellett volna tenni a bankba, akkor mondhatja az adóhatóság, az nem tartotta be a szabályokat, és akkor jön a 100, 200 vagy akár 500 ezer forintos mulasztási bírságot is kiszabhatja majd, hogy nem tartotta be, azért mondtam emelkedőben, mert ha folyamatosan többször ellenzi, akkor ugye ez növekedhet is. Tehát azt kell beleírni adott esetben, akkor írjunk magas összeget a valóságnak megfelelően, hogy mi az a pénz. Persze itt ugye a gond az szokott lenni, hogy az a pénz nem minden esetben áll rendelkezésre már, mert sajátjaként kezeli, majd erre visszatérek még, sajátjaként kezeli, és az a pénz már rég nincsen ott a pénztárban, még akkor is, hogyha tényleg ott tartja abba a biztonsági zárra ellátott szekrénybe, és ott őrzi a vállalkozás pénzének egy részét, de hát egy 5 millió forintot feltehetőleg nem is biztonságos ott őrizni, meg nincs is ott. Na most ebben az esetben, ha egy ellenőrzés mondjuk megkérdezi, hogy akkor most számolja le nekem az 5 millió forintot, nem fogja tudni megtenni. Tehát jó meg kell gondolni azt, hogy ez a pénz valóban ott kell-e, hogy erre persze vannak különböző technikák, ezeket a pénzeket ki lehet adni elszámolásra. Visszatérnék arra, hogy vásárolt egy kis összegű tételt, és nem tudja nyilvántartásba rögzíteni azonnal a pénzmozgással egyidejűleg. Erre megoldást az, hogy azt teszem, hogy a hónap elején kiadok elszámolásra egy összeget az ügyvezetőnek, vagy annak a dolgozónak, aki ezt a vásárlásokat eszközli, és a hónap végén előírom neki, hogy el kell neki számolni, magyarul az összes költését, amit ebből az elszámolásra egy összegben és bizonylattal, akár kiadási pénztár bizonylattal, ugye szigorú számadású bizonylatnak kell tekinteni, fölvet, majd a vásárlásaival a hónap végén elszámol, a maradék pénzt visszaadja, és a vásárlásai számláit pedig, aki a pénztárt rögzíti, mindenféleképpen kell egy adminisztratív személynek lenni, kis vállalkozásnál ugye jelen, akár az ügyvezető is lehet, akkor ezt rögzíti abba, hogy volt 15 darab számlá, a 15 darab számlának a kiadása volt X forint, és a pénztárban még el kell számolnom a különbözettel, és akkor eleget tett annak, hogy a pénztárát szabályszerűen vezeti, és nem a könyvelőre bízza, hogy majd az két hét múlva, amikor elvitte neki a bizonylatokat, az lekönyveli, és akkor ugye minden számítógépes programba beilleszthető egy olyan, hogy akkor csak a pénztár listát nyomtatja ki, de ez már egy szabálytalan eljárás, és egy pillanat alatt egy még rutinnal se kell rendelkezni revizornak, hogy ránézésre megállapíthassa azt, hogy az utólag készült, és nem a pénzmozgással egyidejűleg, tehát nem mondjuk a hónap elején felvett előleg meg az elszámolásból. És milyen nyomtatványon kell ezt csinálni? Semmilyen kötelező nyomtatvány nincs előírva a házi pénztár vezetésére. Kaphatók ilyen nyomtatványok. Ha ilyen nyomtatványt vásárol valaki, akkor van egy úgynevezett szamárvezetője, látja, hogy bevétel, kiadás, hogy kell összesíteni, hogy kell ezzel elszámolni. De ehhez megint azt mondom, hogy egy kockás füzet. Egyik oldalán a bal oldalán a bevételeket, jobb oldalán a kiadásokat, és utána húzok egy vonalat, tetszőlegesen, megint a saját szabályzatomban meghatározott időtartamban, a hónap végén, vagy 10 naponként, hetente, ahogy döntök, és amit leírok, hogy mennyi a pénztár egyenlege, de annak a pénznek ott kell lenni. Mert sokan mondják azt, hogy családi vállalkozás. Ketten vagyunk benne a feleségemmel, hát most mit akar itt az adóhatóság, ez a mi pénzünk. Nem. Jogilag az nem az ő pénzük, az a társaság pénze. És hogyha nagy összegekről van szó, és fölvetődik az, hogy nincs ott az a pénz egy ellenőrzéskor, amikor mondjuk az adóhatóság egy pénztár ellenőrzést, mert megteheti, ellenőrizheti, Ebben az esetben fölmerülhet az, hogy ez már bűncselekmény, ugyanis a vállalkozás pénzét sajátjaként kezelte adott esetben az ügyvezető, ami bizony ez legalább a 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethez nagy összegre elkövetett. Én megmondom őszintén, láttam már olyan pénztárt, ahol 100 millió forint volt a pénzkészlet, holott ez a pénz nem volt meg, sőt, más esetekben tudok ennél büntető eljárás alá vont társaságot, ahol ennél jóval magasabb összeg, több mint 250 millió forinttal nem tudott elszámolni, holott papíron kimutatták. Ehhez még ragyogó címletjegyzék is készült, hogy hogy állt össze ez a 250 millió, csak a pénzt már rég elköltötték.
De mennyire tágíthatóak szabadon ezek a keretek? Mert azt mondta, hogy hát az hátot azt ugye maga a vállalkozás fog cíteni, de mondjuk ez az egy hónapos, ugye havonként számolnak be, hogy akkor a pénztár hogyan áll, ez mondjuk annyira jó, hogy tényleg havonta kell csak ránézni, tehát napi szinten nem kell körmölgetni és szenvedni azon, hogy pont annyi legyen a pénztárban, mint amennyit én itt meghatározok. Viszont tágítható ez a keret?
Gyakorlatilag a számviteli törvény annyit mond, hogy a készpénzt a pénzmozgással egyidejűleg a nyilvántartásban rögzíteni kell. Évezzállatokat kell csinálni a könyvelésről, viszont én saját magam határozom, hogy adott esetben azt mondom, hogy csak év végén egyszer összesítem majd a készpénzkészletemet, és kvázi leltározom, hogy a nyilvántartásom, a pénztári készpénzkészletem számszerű összeadott összeg alapján mennyinek kellene, mert megszámolom aztán, ugye, hogy a kettő stimmel-e, hogyha ezt betartottam, be kéne tartani, tudom, hogy nem tartják be. Tehát ezt saját magam szabályozhatom. Egy korlát van, hogyha nem számolok el 30 napon belül a felvett elszámolási előleggel, akkor arra nézve a személyadó törvény már azt úgy minősíti, hogy a magánszemély azt saját maga rendelkezett vele, tehát azután valamilyen jövedelmi adót fűz hozzá. Tehát ezt a 30 napos elszámolást be kellene tartani, hogyha ezt a rugalmasabb megoldást iktatja bele. Én úgy gondolom, hogy ez minden vállalkozás számára nagyon kis munkát jelent, csak oda kell figyelni, és nem szabadna ezeket felületesen kezelni, mert aztán később majd jön a meglepetés, hogy itt valami olyan adót kell fizetnem, amit igazából elkerülhettem volna azzal, hogyha oda figyelek és elszámoltatom, vagy elszámolok a felvett pénzekkel.
Az nem újdonság, hogy többször is hallottuk már, hogy ezekben a bizonyos házi pénztárakban jelentős összegek összegyűlnek, mint ahogy ön is mondta. Mi az oka annak, hogy itt gyűlnek össze a pénzek? Tehát általában az, hogy mondjuk évenként nem adózzák le ezt oszlalék formájában, vagy miért gyűlhet össze ekkora összeg a házi pénztárakban, mire ugye különösen kell figyelni?
Ennek az egyik fő oka, hogy összegyűlnek ezek a pénzek, ezek a magas osztalékadó és ehhez kapcsolódó járulékterhek, mert a kisvállalkozások gyakorlatilag a vállalkozó jövedelemből élnek. Most ezt a jövedelmet, amikor megtették, és tegyük föl, a nyereséges volt most első megközelítésben a vállalkozást, akkor ezt folyamatosan felhasználják a kiadásaik, a személyes magáncélú kiadásaik finanszírozására, ugyanakkor pedig elmulasztják azt, hogy ezt osztalékként elszámolják, vagy akár osztalék előlegként évközben, ugye arra is van lehetőség, hogy osztalék előlegként fölvegyék szabályosan, bár ugye ehhez közben sőmérlekészítési kötelezettség párosul a kettős könyvitelt vezetőknél, ami azért adminisztrációval jár, de nem szeretnék az adót kifizetni. Arra játszanak, hogy az adóhatóság nagyon ritkán ellenőriz. Ami igaz is egyébként, mert hogyha 25 évente van egy ellenőrzési fenyegetettség úgy átlagban, persze nem jelenti azt, hogy egyeseket nem fognak akár 2 évente vagy 3 is ellenőrizni, akkor ezt minden további nélkül megteheti, mert az ismeretségi körébe tartozóknál is ugyanez van, ott se ellenőriztek, az a tapasztalat, hogy nem kell félni attól, hogy ezen megbuk. Tehát ezért halmozódnak föl a pénzek, aztán eljutnak egy olyan szintre, amikor már nagy összegek kerülnek a pénztárba kimutatásra fiktíven, hogy már nem is tudnák kifizetni az adót, hiszen azt a pénzt már elköltötték. Tehát már az adó felezete sincs meg, amit ebből kéne fizetni, tehát ez egymást sítve évek alatt görgetik maguk előtt. Ugye volt egy kísérlet arra, hogy 10%-kal le lehetett adózni, vagy az egész EVA rendszer bevezetésénél is volt egy 3 évre elcsúsztatható házi pénztárba lévő pénz adózása. Ezek mind azt szolgálták, bár ugye a legutóbbi akció az házi pénztár tervezett adójának alkotmányellenessége miatt azt rövid úton visszavette a pénzügyi kormányzat, hogyha nem tetszik nektek a ez volt a kicsengése, nem tett nektek a házi pénzt, viszont nem engedem meg a 10%-kal történő adózását a házi pénztárnak. Nem volt korrekt egyébként ez a megoldás. De hát aki észbe odafigyelt, az meg tudta tenni gyakorlatilag úgy, hogy akár 60 hónap alatt megfizetve ezt az összeget, tehát nagyon, nagyon el tudta ezt húzni. De hát nem sokan tették ezt meg, mert pontosan arra számítanak, hogy úgyse fogják ezt a jövőben kellő mértékkel, intenzitással ellenőrizni, tehát csinálhatom ugyanazt tovább. És ez a baj a szabályozásban, hogy a szabály lehet jó, hogyha nincs ellenőrzés. Ha senki nem tartatja be a szabályt, akkor mindenki azt csinálja, ami a gyakorlatban kialakult, hogy majd, hogyha jönnek, akkor megoldom valahogy. Adott esetben még azt is, hogy bemutatom azt a nagy összegű pénzt, de azért váratlanul ellenőrzést nagyon ritkán tartanak. És hogyha mondjuk tudja valaki, hogy holnap jönnek hozzám, és azt is, hogy a pénztárában nagy összeg van, akkor arra egy napra, egy órára, míg az ellenőrzés ezt megnézi, azt elő fogja teremteni, azért a vállalkozások erre gyorsan föl tudnak készülni, akár más vállalkozástól, akár barátkörből ezt a problémát úgymond át fogja hidalni, és az ellenőrzés megint ott tart, hogy nem tud mit csinálni, bár szeretné megfogni, meg szeretné, ha adót befizetnék, de hát ezzel a magas adókulcsokkal, 35%-os osztalékadóval, 14%-os egészségügyi hozzájárulással, ezzel nem várható el, hogy olyan nagy adózási változtatás legyen, nem fognak fizetni a kis vállalkozások.
Mint csak annyit, hogy hogyan szankcionálja az adóhatóság? Az, hogy a házi pénztár van, nincs, szabályzat van, nincs, milyen szankciókra lehet számítani?
Azt kell mondanom, hogy egyelőre sehogy. És még itt megint az ellenőrzésre térek vissza, hogy bár amikor ez tavaly változott ennek a szabályozása, akkor voltak ilyen előzetes felmérések igazgatóságoknál, hogy egyáltalán hogy működnek, van-e pénztár szabályzat. De ennek az ellenőrzése nem egy kiemelt feladat, úgy tűnik az adóhatóságnak, hogy megnézze azt, hogy szabályszerűen vezetik-e a pénztárat. A normál ellenőrzés keretében, amit megmondtam, hogy nagyon ritkán vannak, annak keretében megnézik, hogy akkor van-e szabályzat. Elméletileg ezt 500.000 forintot terjedő mulasztási bírsággal szankcionálhatják. Én megmondom őszintén, lehet, hogy az információm rosszak, nem tudok, hogy ilyen mértékű bírságot kiszabtak volna.
Zara László adótanácsadót hallották, ezzel véget ért az adóinfó műsorunkat, meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő Panulin Ildikó.